Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Hálás vagyok azért, hogy itt állhatok, hogy igét hirdessek. Utoljára augusztusban volt lehetőség arra, hogy igével szolgáljak. És nagyon köszönöm azt, hogy imádkoztatok többen értem. Szorongva készültem egyébként a mai alkalomra is egy kicsit. Már eltelt egy pár hónap, és úgy akarom nektek ezt összefoglalni, hogy mi motoszkált bennem, vagy mi motoszkál bennem. Mint amikor gyerekkorban az ember rossz ételt eszik, ugye, vagy beteg lesz tőle, és utána ugye nagyon sokáig nem akar enni abból az ételből, mert ugye rossz emlék fűződik hozzá. Na most röviden összefoglalva valahogy nekem is ez volt, hogy nagyon sok rossz emlékem volt arról, amikor az utóbbi időben itt ki kellett álljak, rosszul lettem, alig kaptam levegőt, stb. És ezek a gondolatok újra és újra feljöttek, de nagyon hálás vagyok azért, hogy ezeket elmondhatom nektek, megoszthatom veletek, illetve azért is, hogy ebből van kiút, meg ebből ki lehet jönni, és így vagyok most előttetek ezzel a bizonyossággal, hogy hirdethetem az Istennek az üzenetét. És kérlek titeket arra, hogy most fennállva hallgassátok meg az igét, meg kövessétek a sorozatot, hogy folytatjuk a Pál első level a Tesszalonikaiakhoz, a 4. fejezetet olvasom, az első 12 verset. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senkinek károsítsa meg és csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Imádkozzunk. Nagyon köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy megszólíthatunk téged, hogy abban a kiváltságban van részünk, hogy mi a te gyermeketként a mindenható Istenhez szólhatunk. Hogy közösségben vagy velünk, Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért, és köszönjük, hogy a te szent lelked itt van közöttünk, és munkálkodik bennünk hatalmas erővel. Te látod és ismered a szívünket, a gondolatainkat, az életünket, hogy mire van igazán szükségünk. Köszönjük, hogy úgy lehetünk itt előtted, mint akik üres kezeket emelnek fel te hozzád, és kérjük, hogy te töltsd meg azokat. Taníts bennünket, ints minket, bátorítsál, emlékeztessél bennünket a te ígéreteidre. És köszönöm, hogy engem is felhasználsz ebben. Köszönöm, hogy megerősítettél arra, hogy ezt a szolgálatot elvégezzek, hogy tiéd legyen minden dicsőség. És hogy valóban ne pusztán emberi beszédként hangozzék el, amit itt elmondok, hanem erősítsd meg, hogy az a te igéd, a te beszéded, amely élő és ható. Köszönjük, hogy öröm forrása vagy. Köszönjük, hogy az áldásokat adod nekünk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, mint a te néped, a te nyájad, hogy együtt figyeljünk rád, és egymás hite által is épüljünk. Köszönjük, hogy megszentelsz bennünket ezen a napon, a hét első napján, vasárnap, amikor ezt a napot megkülönböztethetjük a többitől. Kérjük, atyánk, hogy hallgass meg minket, ne a mi bűneinkre tekints, ne a mi hiányosságainkra, ne a mi vétkeinkre, hanem egyedül Krisztusra, Jézusra, és az ő érdeméért áldj meg bennünket gazdagon. Amen. Foglaljuk el helyünket. Nem tudom, hogy hányan követtétek és követitek, vagy olvassátok a Tesszalonikai levelet olyan módon, hogy ugye ezt a sorozatot, ahogyan elkezdtük, Dani kinyomtatott egy olyat, hogy minden napra van egy-két igevers. Én ezt olvasom, és nagyon jó így az elmúlt napokban például pont a 4. fejezetnek ezt a részét is végigvenni, és a közepén van egy a Biblia projekt által elkészített és magyarra lefordított nagyon jó ábra, ami segít abban, hogy az egész sorozatot jól lássuk. És erről is majd, illetve aki vitt, vagy vett magához jegyzetpapírt, vagy vázlatot, az fog látni belőle, és majd én is el fogom ezt olvasni egy részt. Nagyon hasznos, nagyon segít abban, hogy lássuk, hogy az egész sorozat hogyan áll össze. És az első fejezetben arról beszélt Dani, amikor hirdette az igét, hogy Pál apostol dicséri a gyülekezetet, a tesszalonikai gyülekezetet, dicséri azért, hogy hisznek, és ebben a hitben erősen állnak, hogy szeretetből munkálkodnak, és reménykednek Krisztus visszajövetelében. És megdicséri őket, ahogyan utána hallhattuk ugye a többi igehirdetőtől, hogy kitartanak az üldöztetésben, a szenvedések közepette, ami az ő hitük miatt éri őket. Ugye az Abcsel 17-ben olvasunk bővebben, nem térek ki erre, mert erről eddig is volt erről szó, csak lássuk az egészet. És múltkor Gábor, amikor hirdette az igét, akkor a harmadik fejezetnek, az egész harmadik fejezetről szólt, de az utolsó versei, mint egy már előre vetítik azt, hogy miről lesz szó a negyedik fejezetben, és ezt hadd olvassam újra, mert Pálnak egyébként ez a harmadik imádsága van az elején, van a közepén, meg a végén, ezt is nagyon szépen lehet látni abban azon az ábrán, ami a Biblia projekt által van lefordítva, hogy imádkozik a gyülekezetért. Most kéri őket, először hálát adott, és most kéri őket, és mire is kéri? Azt mondja, maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenni a szent életben a mi Istenünk és Atyánk szín előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Tehát ez egy imádság, ahol maga Pál apostol imádkozik a gyülekezetért. Tehát mutatja azt, hogy szüksége van arra, hogy az Úr erősítse a szívünket, a hívőknek a szívét, hogy fedhetetlenek legyünk a szent életben. A mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor visszajön. Minden fejezetben egyébként szó van arról, hogy Jézus vissza fog jönni. Pál apostol minden fejezetben hangsúlyozza azt, hogy Krisztus visszajön, hogy őt várjuk, ez a mi reménységünk. Nagyon, nagyon jó tehát látni azt, ahogyan Pál imádkozik, és aztán a negyedik fejezettől rátér a gyakorlati dolgokra, és buzdítja a gyülekezetet, hogy haladjanak előre, hogy menjenek ebben a szent életben még inkább előre. És hadd olvasom fel azt a mondatot, ami ki van a vázlatlapra is írva, vagy ki van nyomtatva, és ami előttetek lehet, ha van ilyen a kezetekben. Így foglalja össze igazából a tesszalonikai levelet, hogy Jézus követése ellenkultúrát, szent életformát eredményez, melynek a rossz indulatra szeretet és nagy lelkűség a válasza, melyet a Jézus királyságának eljövetelébe vetett remény táplál. Tehát így módon három kulcs szava van a tesszalonikai levélnek. Az egyik a szentség, a másik a szeretet, a harmadik pedig a reménység. Hogy erre hívott el bennünket is, mint hívőket, nem csak a tesszalonikaiakat, hanem minket is, hogy szent életben járjunk, hogy szeretetben éljünk, és reménykedjünk abban a kegyelemben, amit megkapunk akkor, amikor Krisztus visszajön. És azt mondja, hogy ez a Jézus követése egy ilyen ellenkultúrát eredményez a kultúrában, abban az életvitel, és abban a kultúrában, amiben élünk, ahogyan gondolkodnak az emberek körülöttünk. Tegnapi napon, bár esett az eső, nem volt ilyen szép idő, mint ma, de lehetőségünk volt arra, hogy sétáljunk egy kicsit. A gyerekekkel becsatlakoztunk egy ilyen ranger alkalomra, ez egy olyan, mint egy cserkészet, csak nem katolikus gyökerei vannak, hanem protestáns, és nagyon sok mindent tanulnak a gyerekek a természetben, hogyan kell mindenféle kötéseket csinálni, ilyen szorítók, nyolcas, meg egyéb dolog, de mindig igei alkalom van, és kirándulások is része, és az volt, hogy elmentünk környére a tó körül egyet sétálni, és ez meg volt már hirdetve, ugye csepergett az eső, de nem akadályozott bennünket ez abban, hogy ezen a kiránduláson részt vegyünk, még kicsit vonatoztunk, és úgy kellett oda menni, szóval nagyon élvezték a gyerekek, és tudtuk azt, hogy elindulunk valahonnan, és egy úton körbe mentünk ugye a tó körül, és meg fogunk érkezni, majd visszaszállunk a vonatra. Tehát egy út volt előttünk, és ez egy utazás volt, aminek van ugye kezdete, meg van vége, és van ugye célja,
hogy miért utazunk, együtt legyünk, hogy kicsit mozogjunk, hogy élvezzük az utazást. Bármilyen utazást is, de most ugye ezt a tegnapit. És nagyon szép egyébként ez a metafora, és mind a Biblia, mind ugye a költészet is, filozófia is használja ezt, hogy az élet út. Amikor beszélünk valakiről, akkor megbeszéljük azt, hogy kinek milyen az élet útja. Mert a mi életünk is olyan, mint egy út, aminek van kezdete, van vége, végig kell menni egy úton, vannak közben nehézségek, és vannak emberek, akikkel együtt tesszük ezt az utat meg, akár gyülekezetben, vagy a körülöttünk élő szomszédok, ugye, a lakókörnyezet, ahol lakunk, a házastársunk, a gyermekeink, a családunk. Egy út. Egy útra hívott bennünket, ugye, egy utazásra, és egy úton járunk. Az egész Ószövetség is erről beszél. Ha emlékeztek, az egyik Zsoltár, a 119-ben olvassuk, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. És az apostolok cselekedeteit, ahogyan tanulmányoztam, vagy olvastam itt most januárban, föltűnt az, hogy ott az egyszerű fordítás egyébként úgy fordítja, az eredetiben azt mondják, hogy az Úr útját tanították az apostolok, és a pogányok, meg a zsidók is, akik nem fogadták el Pál tanítását, gyalázták az Úr útját. Mert igazából úgy mondták, hogy ők egy útról beszélnek. Valakiről beszélnek, Jézusról, egy szeméről, aki azt állítja magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. És ők ennek az útnak az utazói, és ezt az utat követik, és ezen az úton járnak. Pál apostol nagyon sokszor beszélt a többi apostollal együtt arról, hogy hogyan járjunk, ugye, mint keresztjének. Hogy ez egy járás, vagy ez egy futás. Ugye több képet is, metaforát is használ az ige. Ez egy járás. Idehoztam ezt a széket több dolog miatt. Dani emlékeztetett egyébként arra, amit most el fogok mondani. Én azért hoztam ide, mert azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy le fogok ülni, mert ki tudja, hogy most fogok tudni végigállni. De aztán, ahogy beszélgettünk, a Dani mondta ezt nekem, ezt megosztom veletek, hogy a keresztény élet az nem egy olyan, hogy leülök egy székre, hátradőlök, és akkor szépen élvezem ugye azt, hogy itt ülhetek egy széken. Vannak ilyen részei is egyébként, amikor élvezzük, bármint a keresztényet az egész egyébként egy nagyon jó dolog, tehát félre ne értsétek, de nem azon, hogy hátradőlünk és úgy egy helyben vagyunk, hanem ez egy út, és Jézus maga az út, és úton vagyunk, a cél felé, és elindított bennünket maga Jézus Krisztus. És ezen az úton való járásban szükségünk van arra, hogy bátorítást nyerjünk, hogy valaki segítsen bennünket, hogy hogyan járjunk ezen az úton. Nem egyedül járunk ezen az úton, és nem a magunk esze szerint megyünk, lehetne úgy is, meg az ember alapállapota ilyen, de Pál apostol kifejezetten azt mondja, itt az igében, hogyha figyeltétek, olvastátok, hogy ilyeneket mond, hogy amint éltek is, ugye Istennek tetsző módon éltek is, jussatok még előbbre. Vagy azt mondja, hogy ezt folytassátok, haladjatok, ne álljatok meg. Azt mondja, hogy igen, kicsit most már, ebben gyarapodjatok, igen, ezt akartam csak nem. Egyre inkább gyarapodjatok ebben. A keresztény élet tehát egy szüntelen járást, egy növekedést jelent. Nem állunk, az, aki megáll, az lemarad, az visszamarad. Mi járunk, mi megyünk előre. És Pál apostol nagyon jó látni azt, hogy ugye az első fejezetben, és én is nagyon jól éreztem ezt, hogy megélni azt, hogy nem egyedül szolgálunk itt a gyülekezetben, és Pál apostol sem egyedül volt, hanem már úgy kezdi az elejét, hogy Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikai gyülekezetnek. Ő nem egy ilyen magányos harcosként járja a Rambó harcát és küzd, hanem közösségben van. Ott van Timóteus mellette, Szilvánusz is, még nagyon sokan. És Pál apostol és a vezetők, mint Timóteusnak, Szilvánusznak is a feladata az volt, hogy példát mutassanak egy hiteles élettel. És a múlt héten választott a gyülekezet vezetőket, 5 vagyunk vezetők most a gyülekezetben, és ezért hangsúlyozom a múltkori vezetőségi választást követően, hogy ez a mi szolgálatunk, mint vezetők. Hogy példát mutassunk hiteles élettel, hogy mi is követjük Krisztust, és úgy kövessetek minket. Nagy felelősség, és nagy ereje van egy ilyen példának. Aztán azt mondja, hogy a vezetőknek a feladata, a szolgálata, hogy buzdítsunk másokat a szent életre. Hogy tudjuk látni azt, hogy mit jelent, hogy szent életben mi is előjárunk, és ebben segítünk egymást, a gyülekezet tagjait. Aztán a vezetőnek az is feladata, ahogyan itt Pál ebben a levélben is ugye megmutatja, hogy ő személyesen is tanít erről. Szükség van ilyen négy szem közti lelki gondozói beszélgetésekre, személyes beszélgetésekre, látogatásokra, és nyilvános tanításra, mint akár ugye most is, vagy egy imaórán, ahol mi tanítunk a szent életről. Ezért is jó, hogy ezen a mai ige szakasz is erről szól, hogy Isten tanít bennünket. És a második versben azt mondja Pál, hogy tudjátok, hogy milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Tehát Pál apostol rendelkezéseket adott, és az itt szereplő görög szó, ez egy katonai kifejezés, amikor egy tekintéllyel bíró személy parancsot ad, ugye a nálánál, ugye, aki alatta van, ugye a ranglétrán, és ugye elfogadja a parancsokat, ugye az, aki szolgál ugye katonaként. Tehát Pál azt mondja, hogy ezek a tekintéllyel, mert az Úr Jézus nevében parancsoltuk ezt nektek. Nem önkényesen állnak elő a vezetők soha. Az egy nagy hiba, az egy bűn, az egy veszély. Hanem az Úr Jézus nevében rendelkezéseket, parancsolatokat is kell, hogy adjunk, hogy hogyan éljünk szent életet. És ezt teszi Pál, és mi ezt vesszük át, és ezt szeretnénk a mai istentiszteleten, és ezt szeretném nektek továbbadni. Ezek a gyakorlati tanítások, tehát összhangban vannak az evangélium tanításával. Pálnál ez szokás, hogyha észreveszitek, és most olyan jó, hogy ebben a sorozatban is benne vagyunk, hogy az első három fejezet, az már nagyon sok gyakorlati dolog is volt benne, de igazából egy megalapozás volt. És minden levelében szinte észrevehetjük, hogy Pál megalapozza azt, hogy mi az evangélium. Mi az a keresztény tanítás, ami összefoglalja a hitünket, és azt mondja Pál, mi az a kegyelem, és hogyha ezt a kegyelmet megragadjuk, akkor ez hogyan fog bennünket továbbvinni a gyakorlati életben, a hétköznapi életben. Pálnak ez szokása, és mi is használjuk ezt az igehirdetés során. Van egy nagyon jó könyv, amiből szeretnék most nektek pár idézetet felolvasni, ezt idén kezdtem el olvasni, Sinclair Fergusonnak az Istennek odaszánt élet című könyve, és nagyon megfogott ez a gondolat, amiről itt szó van. Mindjárt belebeszélek a mikrofonba. A teljes odaadásról van itt szó, és ezt szeretném veletek megosztani, ami segít abban, hogy rájunk erre a gondolkodásra. Isten az evangéliumban gondoskodott megszentelésünkről. Végső célja, hogy kialakítsa bennünk a családi vonásokat, azaz, hogy hasonlóvá legyünk bátyánkhoz, Jézus Krisztushoz, valamint, hogy mennyei atyánk jellemvonásait tükrözzük. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a Szentlélek munkálkodik az életünkben. Az ószövetségi életre alapvetően irányadó parancs, miszerint szentek legyetek, mert én szent vagyok, az új szövetségben tulajdonképpen ezt jelenti, legyetek olyanok, mint Jézus. Isten 3-1 úrként vesz részt ebben a munkában, az atya parancsba adta, a fiú meghalt azért, hogy minden szükséges megszerezzen hozzá, a lélek pedig lakozást vesz bennünk, hogy véghez vihesse az életünkben. Ahogy Szent Ágoston, Augustinus mondta híres imájában, Isten megparancsolja, amit akar, és megadja, amit parancsol. Úgy foglalhatnánk össze, hogy Isten felszólít bennünket a szentségre, nemhogy egyedül, hogy a hajunknál fogva húzzuk ki magunkat a vízből, és váljunk jobbá. Helyette arra bátorít, hogy ússzunk az isteni szeretet óceánjában, merüljünk el kegyelmében, és azokból a forrásokból merítve éljünk, amelyeket Krisztus biztosított számunkra. Vagy egy másik metaforával élve, a szentségben való növekedéshez és a megszentelődéshez mélyre kell eresztenünk a gyökereinket az evangélium talajába. Nyelvtani eszközökkel is le lehet írni ezt a fajta gondolkodásmódot. Van ugyanis egy nyelvtani forma, amelyet el kell sajátítanunk ahhoz, hogy következetesen élhessük és fogalmazhassuk meg az evangéliumot. Az új szövetségben alkalmazott és az életünkben kifejezésre jutó evangéliumi nyelvtan mindig egy alapvető szabály szerint működik. És ez az, ami eddig is nagyon jó gondolatok voltak, de erre szeretném felhívni a figyelmeteket. Az isteni indikatívuszok, kijelentések arról, amit Isten tett, tesz vagy tenni fog, logikailag megelőzik és megalapozzák az isteni imperatívuszokat, az arra vonatkozó felszólításokat, hogy mit kell tennünk erre válaszol. Ez attól függetlenül igaz, hogy ténylegesen milyen sorrendben fordulnak elő adott szövegrészen belül a kijelentő, indikatív és a felszólító imperatív igék. Vagyis az, hogy kicsoda Isten, valamint hogy mit tett, tesz és fog tenni értünk, képezi az alapját hittel teljes és engedelmes válaszunknak. Másképpen az ember hűsége Isten kegyelmének az eredménye. Ezzel a logikával magyarázható az evangéliumban rejlő erő. Remélem, hogy nektek is megvilágosította azt, vagy előttetek is, ami egyébként nagyon-nagyon fontos gondolat tehát, ez az evangélium nyelvtan így hívja egy Ferguson, hogy a kijelentésen alapszik mindig a felszólítás. Bármilyen sorrendben is van az igében, de Pál általában először mindig a kijelentéseket teszi, tehát mit tett Isten értünk, mit tesz és mit fog tenni, kicsoda ő, ezek mindig megalapozzák azt, hogy mi pedig erre hogyan válaszolunk. Hittelteljes, engedelmes válaszunk. Azok a felszólítások, amik most itt ebben az igeszakaszban is előfordulnak, hogy szent életet éljünk. Nagyon sokszor egy ilyen fordított nyelvtan jellemez bennünket, és azt is felcseréljük, hogy arra fókuszálunk akár egy csendesség során, hogy Isten mit üzen nekünk, mire szólít fel, mit kell tennünk. És leterhelő azt olvasni sokszor, vagy rákapcsolunk minden sebessége, hogy Isten azt mondja, tedd ezt, tedd azt, és elfelejtjük az evangéliumot, elfelejtjük a kijelentést, hogy ez nem működik Krisztus nélkül. És amikor ezt elfelejtjük, akkor egy üzenet, egy ilyen moralizáló üzenet lesz, és akkor azt hirdeti a prédikátor is, tedd ezt, vagy ne tedd azt, éljél így, vagy ne élj úgy, és erőtlen lesz, mert hiányzik az alapja, az evangélium. Mostanában még egy példázatot nagyon szeretek, és egy könyvet olvasok ez alapján, és egy napi ájtatot, a szőlőtő példázatát, amikor Jézus beszél a János 15-ben. És akinek volt szőlője, vagy felnőtt olyan helyen, ahol látott szőlőt, az sokat számít, mert most már ugye városban nem nagyon látunk szőlőt, sőt egyáltalán nem. De el tudjátok képzelni, vagy akinek tényleg van emléke erről, hogy a szőlőtőből kinőnek a vesszők, és azok hozzák a gyümölcsöt. És hogyha a szőlővesszőt levágják, az el fog száradni ugye ott a napon. Csak az a szőlővesző terem gyümölcsöt, amely a tőkén marad, a szőlőtőn marad rajta, és a gazda, amelyiket ugye megmetszi, és körbeássa, és esőt kap. Jézus ezt a példázatot hozza, hogy megvilágosítsa számunkra, hogy csak a vele való közösségben élhetünk szent életet. Csak akkor, hogyha benne maradunk Krisztusban. És miért mondom ezt, miért hangsúlyozom? Mert ez a legnagyobb veszély. Miért beszélt Jézus a halála előtt a János 15-ben, a Getsemáné kertben mondta el ezt a tanítványainak? Azért, mert nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy éljük a keresztény életünket, hogy elfeledkezünk az evangéliumról. És elkezdjük azon gondolkodni, hogy kell nekünk most már innentől kezdve élni. És ezek fontos dolgok és felszólítások az igében, de az evangélium nélkül ezek puszta jó tanácsok lesznek, de nekünk a jó hírre, az örömhírre van szükségünk. Arra, hogy erőt kapunk a szőlőtő példázatát ugye látva, erőt kapunk Jézustól, hogy szent életet éljünk. És erre szeretnék most még fókuszálni itt a végén, hogy ezt nagyon erősen lássuk, és lássátok, amikor majd a következő szakaszokban is beszélünk, vagy bármilyen igeszakaszt olvasunk a csendességünk során, vagy most délután, amikor a Biblia tanulmányozáskor együtt maradunk, hogy Jézus soha nem rajta kívül hív minket gyümölcstermésre. És ez fura is ez a kép, ugye? Mennyire egyértelmű, hogy a szőlővesző nem tud a szőlőtő nélkül gyümölcsöt teremni. De milyen sokszor igaz ez ránk, hogy mi elfeledkezünk erről, és magunk erejéből akarunk élni, és megmutatni Istennek, hogy lásd meg, én tudok nélküled is. Persze nem ilyen durván fejezzük ki magunkat, de a lényeg ez, hogy nekünk megy. Mi már nagyon jól tudunk Bibliát olvasni, nagyon jól tudunk szolgálni, nagyon tudunk imádkozni. Mi már meg tudjuk, Urunk, látod? Te kiválasztottál bennünket, nem csalódhatsz bennünk. De nem, ez nem a kereszténységnek az üzenete. A kereszténység az, hogy mi együtt belegyökerezünk az evangélium talajába. És erről beszél itt Pál, amikor inti a gyülekezetet, hogy szent életet éljenek. És ezt szeretném nektek is hangsúlyozni ezen a mai napon, amikor ez az intés elhangzik, akkor ez mindig a tanítvány és a mester, Krisztus és a tanítványának a kapcsolatában, a közösségében lehet elgondolni. Nálad nélkül, azt mondja Jézus pont ebben a János 15-ben, nálad nélkül semmit nem tudtak cselekedni. Semmit nem tudunk cselekedni. Jézus tehát, vagyis, hogy Péter, na Pál, de Péter is egyébként a levelében, de most Pál apostol, és ugye Jézust idézve, és Jézus tanítását, hiszen az út az maga Jézus, mondja azt, hogy éljetek szent életet. Hogy így éltek, és amint tőlünk tanultátok, hogy hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, úgy jussatok ebben még előrébb. Tehát itt van egy felszólítás. Éljetek szent életet, és azt mondja, hogy így éltek is. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor egyébként a végletek között tudunk menni, és nagyon sokszor hívő emberek azt mondják, hogy ez nem lehetséges, ez lehetetlen. Dőljünk inkább hátra tényleg a székben. Annyiszor próbáltunk már Istennek tetsző életet élni, különben is nem tökéletes senki, hát akkor nem is kell erre törekedni. Hagyjuk ezt az egészet, Jézus elfogadott bennünket, Isten szeret mindenkit, minket is, hát akkor nem számít ez a törekvés. Nagyon sokan gondolnak erre, a másik szélsőség, amikor valaki, hogy az előbb mondtam, a saját erejéből próbál szent életet élni, és megsanyargatja a testét, és ugye bizonygatni akarja Istennek, hogy ő szent életet él, fogcsikorgatva minden törvénynek és minden parancsolatnak eleget akar tenni. Ez a két szélsőség, ami között az ember nagyon hajlamosan tud ingázni, de ne a saját tapasztalatunkból induljunk ki. Ne a saját tapasztalatunkból, mert Pál apostol itt azt mondja, hogy ti éltek ilyen életet. Igenis, lehet Istennek tetsző életet élni. Ez nem egy utopisztikus gondolat. Ez nem egy olyan álom, ami után vágyakozunk, de soha nem érjük el. Megyünk utána, de soha nem. A maga teljességében nyilván soha nem, ez igaz. Ezt mondja Pál is, hogy nem értem még el, nem vagyok még tökéletes, de azon vagyok, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus, a Filippi levélben mondja. A zsidókhoz írt levél 12-14-ben azt olvassuk, hogy törekedjetek a szent életre és a békességre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Tehát a felszólítás az nagyon is hangzik, és most is hirdetem mindannyiunknak. Törekedjetek a szent életre. Éljünk Istennek tetsző életet. De ez soha nem az evangéliumtól függetlenül. Vagy például, nem tudom, hogy fennakadtatok-e már azon az igén, amit János apostol ír az 1 János 2.1-ben. Azt írja Pál, azt írja János, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Wow. Ugye, hogy lehet ilyen? Hát van olyan ember, aki nem vétkezik? Nincsen ilyen ember, mert rögtön utána hozzáteszi, de ha vétkezünk, van nekünk segítőnk az atyánál, ő Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat lett a bűneinkért. De az apostolok soha nem mondták azt, és soha nem tanították azt, hogy mivel úgyis vétkezel, meg nem vagy tökéletes, ezért ne is törekedjél rá, és az egészet hagyjuk, és csak dőj hátra a székben. Hanem azt mondja, jussatok még előrébb. Azért írom nektek ezt, hogy ne vétkezzetek. Az legyen előttetek. Múlt héten, 23-án lett volna Margit néni, akit nagyon szerettünk, többször beszéltem, mint már nektek, 98 éves. Tavaly költözött az Úrhoz, így is egy nagyon szép, hosszú élettel ajándékozta meg őt az Úr. És ő mindig arról beszélt, és nem csak beszélt, hanem élte is. Mindig azt mondta, hogy életszentség. Mindig ezt mondta, hogy élet, egy szent életet éljetek. És tényleg láttuk, hogy ő arra törekedett, úgy élt, az Isten kegyelmébe kapaszkodva, azzal az alázattal, hogy nem akarok vétkezni. Nem akarom megbántani az Urat. Nem akarok olyat tenni, gondolni, hogy őt megszomorítsam. És láttuk az ő életén, hogy ez egy valóságos törekvés volt. És a kegyelemben, az Isten kegyelmén alapult. És ez nagyon fontos, hogy ez legyen nekünk is. Nagyon sokszor azon gondolkodunk, hogy mi Isten akarata. De gondolkodunk azon, hogy fiatalok főleg ugye keresik Isten akaratát az életükre nézve, de az életünk közepén is, vagy az életünk vége felé főleg, vajon Isten akaratát cselekedtük? Vajon tényleg az ő akaratának engedelmeskedünk? És nagyon sokszor egy ilyen misztikus módon akarjuk megérteni, vagy megtudni, hogy Isten jelentse ki ezt nekünk, reggel küldjön egy SMS-t, egy e-mailt, jöjjön valami csoda, valami jelet küldjön. Nagyon sok ige szól egyébként erről, de most itt egyértelműen remélem, hogy ti is észrevettétek. Itt azt mondja a 3. versben, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Nem kell keresni, nem kell kutatni, nem kell kétségbe esni azon, hogy Uram, mi a te akaratod? Itt van, le van írva. Én is mondom, nagyon sok ige van még, ahol kifejezetten ezt mondja. Az ő akarata, hogy szent életet éljünk, hogy megszentelődjünk. Ez Isten akarata. Olyan jó, hogy ez ilyen egyértelmű, nem egyszerű, de egyértelmű. És azt mondja, hogy ez a szent élet, ez azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Hogy ez a szentség, hogy Isten számára vagyunk elkülönítve. Hogy mi az övéi vagyunk, hogy hozzátartozunk. Tudd, hogy az övé vagy, ha Krisztusba vetetted a bizalmadat. Hogyha ő a te megváltód, akkor az övé vagy, ő hozzátartozol. Hadd kérdezzem ezt meg most mindannyiunktól. Én is olyan készültem az igére, hogy milyen az életed? Milyen az életviteled, a gondolkodásod? Úgy élsz, mint, ahogyan itt mondja az ige, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent? Mert azt mondja itt az igében, hogy mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. Vagy pedig mi ismerjük az Urat, és egy ellenkultúrát teremtünk ebben a kultúrában, amiben élünk, és egy másik életet élünk. Nekünk az út, az nagyon keskeny út. Ezt is mindig Margit néni mondta nekünk, hogy nagyon keskeny az az út, amin menni kell. Nagyon-nagyon keskeny. Nagyon hamar. Relépsz, és ott vagy a széles úton. Nagyon keskeny az az út, amire Jézus hívott el bennünket. Pál apostol nagyon sokszor buzdította a pogányból lett hívőket, hogy ne szabják magukat a világhoz, ami körülveszi őket. Ahhoz a gondolkodáshoz, azok kultúrához, ami körülvette őket. Mert egyébként ez most is igaz, de akkor kifejezetten is igaz volt, hogy egy olyan pogány, akkor még nem volt kereszténység. Ugye akkor született a kereszténység. Most mi már jobb helyzetben vagyunk, mert 2000 évvel vagyunk, amikor a kultúránkat is megváltoztatta, az európai kultúrát megváltoztatta a kereszténység. Az egy másik kérdés, hogy ettől eltért ami kultúránk, és hol vagyunk, és ez ami nagyon fontos, de megváltoztatta, akkor egy pogány kultúra volt, egy teljesen istentelen kultúra, egy több istenhitet valló, és akik keresztények voltak, azok egy teljesen más életvitelt vittek, ezért üldözték őket. És annyira más volt, ugye, hogy nekik Jézus, Pál apostol azért mondja itt a szentségre vonatkozóan, hogy itt a szexuális szabadosságban kellett ugye egy másik életvitelt élniük. Ott ugye a kultikus prostitúció az a valláshoz tartozott. Az teljesen, hogy az Afrodité templomba bementek, és ott mindenféle orgiákat tartottak a vallás nevében. És ezek a pogányok ezeken részt vettek. És mikor megtértek Krisztushoz, akkor nekik egy tényleg hátraarc volt, egy gyökeres változás volt az életükben. Ők már nem jártak utána ezekre a kultikus alkalmakra, ahol szexuális, szabados életet éltek. Egy teljesen más életet kellett nekik élniük. Abban a kultúrában. És ez ma sincs másképp. Úgy gondolom, hogy ma sincs másképp. Ma is keresztjének, Krisztus tanítványai, egy teljesen más életvitelt élünk. Mi házasságban élünk, nem együtt élünk. Ez nagyon fontos különbség. Egyik rokonom mondta, aki nem hívő, és itt Magyarországon összejött egy muszlim származású, Magyarországon felnőtt sráccal, és kint éltek, már együtt éltek, dolgoztak, és aztán jött a hír, hogy összeházasodnak. És azt mondta ez a mondom, ilyen egyáltalán nem vallásos rokonom, hogy azt mondta neki a fiúnak az anyja, aki muszlim, hogy az bűn, amit ti csináltok. Az együttélés az bűn. Össze kell házasodnotok. Úgyhogy esküvő, házasodjatok össze. Összeházasodtak. Tehát a muzulmánoknál is ez bűn. Ez nem kérdés. Nálunk van az, hogy a keresztjének nevezett kultúrában már az együttélés hívők között is már elfogadott sok esetben. Miért ne lehetne? Nem lehet. Mi nekünk más életet kell élnünk. Nekünk más a norma. Férj és nő közötti szövetség a házasság. Nem értünk egyet a homoszexuális kapcsolattal, a leszbikus kapcsolatokkal, a Biblia alapján. Ma az ugye, ma ez trendi ugye, meg ma elfogadott, ma el kell fogadni ugye ezeket. Mi ebben különbözőek vagyunk. És ezért vannak, akik bíróságra kerültek, meg kerülnek, ugye tudjuk a finnországi esetet. Vagy egészen odáig, hogy azt mondja, hogy a szent élet az azt jelenti a mai világban is, hogy uralkodunk a szexuális vágyakon. Mindenhonnan ez jön, ugyanúgy. De szerintem lehet, hogy a 2000 évvel ezelőtt még inkább, ahogy mondtam. De mindenhonnan, a telefonodon, ahogy nézed, az interneten, az óriás plakátokon, minden már egy joghurtot se tudnak csak félmeztelen nővel ugye reklámozni, mert nagyon beférkőzött mindenhova az, hogy a szexuális szabadosság ugye legyen elfogadott. A pornográfiának a veszélye. Azt mondják, hogy a férfiak 99%-a küzd a pornográfiával, 1%-uk pedig hazudik. Tehát mindannyiunkra leselkedő veszély ez. Tényleg, őszintén kell erről is beszélni, nem tabu. Hogy itt vagyunk egy kultúrában, ahol ez ugyanúgy körülvesz bennünket, és Isten arra hív minket, hogy mi egy másik, egy ellenkultúrát éljünk, egy szent életet. Hogy a házasságunk, a házas életünk, ha házasok vagyunk, legyen tiszta. Ha még nem vagyunk házasok, akár egyedülállók még, és idősebbek, akár fiatalok, vállalják azt. Én amikor beszélgetek fiatalokkal, elmondják, hogy ugye az, hogy valaki összeköltözzön, vagy hogy a házasság előtt szexuális kapcsolatok legyen, az már ciki, ha nem ez van. Igen, ilyen világban élünk. De keresztényként mi ezt nem fogadjuk el. Mi akkor is hirdetjük és bátorítjuk a fiatalokat, hogy ők álljanak ellen ennek, és maradjanak szüzek, és úgy menjenek be a házasságba. Mert Isten ezt adja, ez a legszebb dolog. És az ő ajándéka, ez is nagyon fontos, hogy a szexualitás az nem bűn, az nem egy rossz dolog, nem egy fúj. Nagyon sokan keresztjének így tekintenek rá, ez egy rossz dolog. Isten ajándéka a házasságban. Egy gyönyörű ajándék, a férfi és nő megélik a testi és lelki egységet, közösséget az Istennel való kapcsolatban. És egy házasság a legerőteljesebb bizonyíték Isten létezése mellett. Francis Schaeffer mondta ezt, a 19. vagy 20. század legnagyobb apologétája az egyik. Azt mondta, hogy egy keresztény házasság a legnagyobb érve mellett, hogy Isten létezik. Hát hogy lehet az, hogy egy férfi és egy nő, aki ennyire különböző, együtt maradjon, és Isten előtt szövetségben éljen? Hát ez csak úgy lehet, hogyha Isten megkönnyörült rajtuk. És ez bizonyíték, és ez az evangéliumot támasztja alá. Tehát egy ellenkultúrát tekint, és nagyon fontos hát látni, hogy nem a kísértésről van, vagy a kísértés az mindannyiunkat körülvesz. És a kísértésben ellen kell állnunk, de viszont más, amikor bűnben élünk. Ez egy fontos különbség. Kísértés a hívőket is éri, és fogja. Pont ez volt egy nagy tanulság számunkra látni a 97 éves Margit nénit, aki ugyanúgy, vagy még inkább küzdött élete végén bűnökkel. Nem igaz az, hogy az élete végén egyre jobb lesz. Valamilyen szinten igaz, szóval jussunk előrébb. De azt akarom mondani, hogy a kísértés mindig ott lesz, de mi nem élünk bűnben. Nem élhetünk bűnben, hiszen a kegyelem alatt élünk. És nagyon fontos, amit itt mondja az ige, hogy tisztaságban éljen a feleségével, nem a kívánság szenvedélyében, a pogányok, ne károsítsa meg a testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogy már előre megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Azt mondja az Isten igéje, hogy nincsen kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, de a bűnnek következménye van a hívő életében is. Nem lehet fölváról venni a bűnt. Nem lehet azt mondani, hogy Isten úgyis megbocsátotta már. Ha valaki így gondolkodik, még nem értette meg igazán Isten kegyelmét és a szentségét. Nem játék a bűn, mert a bűnnek következménye van a hívő ember életében is. És Isten megítéli, nem megyünk a pokorra, mert bizonyos a mi üdvösségünk. De ebben az életben is, meg odaát is lesz következménye annak, hogyha engedünk a bűnnek, hogyha engedünk ezeknek a kísértéseknek. És nagyon fontos még az, hogy azt mondja, hogy ez tisztaságot jelent, mert a Szentlélek munkája ezt ki bennünk, ezt a tisztaságot. Azt mondja, hogy aki ezt megveti, aki azt mondja, hogy ez nem számít, az a Szent Lelket veti meg. Aki nem él szent életet, az a Szent Háromság harmadik személyét veti meg. Az Istennek áll ellen, és semmibe veszi az Istent. Hiszen azért kaptuk a Szent Lelket, hogy ő megszentelje minket a hétköznapi életünkben, hogy egyre inkább Istennek tetsző életet éljünk. És hogyha ezt megvetjük, akkor magát, a Szent Lelket oltjuk meg, ahogy mondja más helyen Pál. Tehát hadd bátorítsalak így titeket, hogy törekedjetek, törekedjünk a szent életre. Egy ellenkultúrában úgy, hogy az evangélium talaján állunk. És röviden még két dolgot hadd említsek, és hadd bátorítsalak benneteket, hogy mit jelent, és ez már az előbb már beszéltem a szeretetről, mert a házasságban a szeretet megnyilvánul. Ez a másik bátorítás, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, megjelenik a János 3.16-ban. De azt mondja az ige, azt olvastam egy könyvbe, hogy nagyon sokan ismerik a János 3.16-ot, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De kevesen ismerik az 1 János 3.16-ot. Ez miről is szól? Azt mondja, hogy mivel a szeretet életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk egymásért, a testvérünkért. Ez az 1 János 3.16. Ezt mondja Pál, hogy ha ez a szeretet, ez bennünk él, már pedig az evangélium erről szól, mert ő előbb szeretett minket, akkor ez arra indít minket, hogy mi is letegyük az életünket egymásért. Ebben a gyülekezetben is ezért vagyunk itt, hogy így szeressük egymást. Mert könnyű úgy szeretni a másikat, hogy köszönsz neki előtt az Isten tiszteleten, köszönsz utána, és aztán elmennek az útjaink. Az igazán szeretet az abban nyilvánul meg, amit mi is gyakorlunk és élünk itt a gyülekezetben, amikor a nyomorúság van, amikor imádkozunk egymásért, amikor viszünk a másiknak valamit, mert szüksége van, mert megkeressük, mert az időnket vele töltjük, a figyelmünket, a pénzünket. Nagyon fontos, hogy a szeretetnek a tanítványoknak az az ismertetőjelük, hogy szeretik egymást, ezt mondta maga Jézus. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványom vagytok, hogy egymást szeretitek. És a példabeszédeket is nagyon szeretem, tudjátok, az egyik kedvenc könyvem. A példabeszédek 17-17 könnyű is megjegyezni, azt mondja, hogy mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Isten megpróbál bennünket, és sokszor belevisz bennünket nyomorúságba azért, hogy megtanítson arra, hogy hogyan szeressük egymást igazán. És a harmadik dolog, ami a szent életben való járást jelenti még, a saját kezünkkel való munkálkodás. Azt jelenti, hogy itt a Tesszalonikai gyülekezetnek volt egy nagy kísértése. Egyrészt a pogány görög kultúrában lenézték a kétkezi munkásokat, és ezért rabszolgákkal dolgoztattak, és ugye ez egy alantas munka volt. Úgyhogy a megtért pogányok is ugye azt mondták, hogy nem fognak ilyen kétkezi munkát dolgozni, csinálják a rabszolgák. És hát ugye, mivel meghallották, hogy Jézus vissza fog jönni, ezért azt mondták, hogy hát akkor tényleg dőljünk hátra, várjuk, és nem dolgoztak. És eltartották magukat, mások adományaiból éltek, és Pál azt mondta, hogy ez nem helyes. Ez egy rossz bizonyságtétel. Tessék dolgozni, tessék elmenni munkát vállalni, és a két kezetekkel csendben dolgozzatok. Ez ma is egy nagy felszólítás, mert nagyon sokszor akár teológiailag megmagyarázzák, hogy ők nem dolgoznak, nem akarnak dolgozni, nem úgy tudnak dolgozni. Isten a munkát áldásul adta. Ez az első parancsolat, hogy dolgozzatok a munkán. Ez amit az Édenkertben adott. Keserves a munka, de azt mondja, hogy ez egy rossz bizonyságtétel, hogy a keresztények nem dolgoznak. Hanem léhűtő munkát, vagy nem léhűtő életet élnek, tehát munkanélküliek. Most nyilván nem arról van szó, aki nem tud dolgozni, mert egészségügyi problémái vannak, vagy aki még fiatal, vagy szóval nehogy valaki félreértsen, hanem arról, aki teheti. És egyszerűen arról van szó, hogy a munkánk az egy nagyon erőteljes bizonyságtétel amellett, hogy Krisztuséi vagyunk. Az, hogy hogyan végzed a munkádat. Én ugye kiszámolgattam ezt, ugye az alvás leszámítva, sokkal több időt töltök a munkatársaimmal, mint a feleségemmel. Biztos ti is észrevettétek. Ugye a munkahelyen több időt vagy. Tehát sokkal több lehetőséged van arra, hogy együtt legyél ugye a nem hívőkkel, és ott van az elsődleges szolgálati helye minden hívőnek. Én meg vagyok győződve erről, hogy Isten azért helyezett minket egy munkahelyre, hogy ott Krisztus világossága legyünk, Krisztus jó illata legyünk. És nem azzal, hogy prédikálunk. Mert nagyon sok hívő, nagyon sok rossz tapasztalat van, akik elkezdenek, azt hiszik, hogy azért mennek a munkahelyre, hogy ott prédikáljanak mindenkinek. Ez is fontos, tegyél bizonyságot, ha kérdeznek. Tudják azt, hogy szavakkal is el tud mondani az evangéliumot, nagyon jó. De elsősorban élj úgy, dolgozz úgy, hogy kérdezzenek. És ne egy rossz bizonyságtétel legyünk a nem hívők felé, hogy hát ő hívőnek mondja magát, azt ilyen munkát ad ki a kezéből. És ennyire hanyag, és ennyire anyagias, és ennyire nem figyel oda. A mi bizonyságtételünk a munkában is az Isten szentségéről kell, hogy szóljon. Ez az a misszió, amire a munkahelyünkön elhívott Isten. Tehát szeretnélek bátorítani titeket, ahogy engem is bátorított az ige, és így fogunk imádkozni, arra, hogy éljünk Istennek tetsző életet, hogy ne adjuk fel, hogy jussunk még előbbre, Mert lehet, hogy azt mondod, és ez nagyon jó, hogy igen, én ilyen szent életre törekszem, ebben járok elől. De hangzik a bátorítás, hogy éljél még szent életet. Az evangéliumba vetett hitel. Törekedj arra, hogy ilyen szeretettel legyél. Hogy a szexuális kísértésekben, ebben a kultúrában egy ellenkultúrát tudjál élni. A munkahelyeden, a családodban, a házasságodban. És azért mindezt, hogy az evangéliumot, akik még nem ismerik Istent, azok meghallják. Meglássák és meghallják. Mert erre hívott el bennünket Isten. És most is azért vagyunk itt, hogy ezt az evangéliumot hirdettem nektek, hogy Krisztusban lehet szent életet élni. Hogy mindent megkaptunk, ami ehhez szükséges. A szent lelket adta nekünk. Értitek? Ugyanazt a szent lelket kaptuk, mint ami Spurgeonben volt, Calvin Jánosban, Pál apostolban, Wesleyben, és az összes nagy hívőt föl lehetne sorolni. Ugyanazt a lelket kaptad te is, meg én is. Ezért bátorodjunk fel arra, hogy járjunk ezen az úton, és ezt kérjük most imádságban is. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy tanítasz bennünket, és megrendülte nálunk itt, és bűnbánattal, hogy nagyon sokszor megraboltuk a te dicsőségedet, és nem ismerjük úgy az igét, a te kijelentésedet, és valami misztikus úton keressük a te akaratodat, amikor te olyan egyszerűen kijelentetted nekünk, hogy azt akarod, hogy te neked tetsző, neked kedves életet éljünk, szent életet éljünk ebben a világban. És Urunk, dicsőítünk téged azért, hogy ezt nem a magunk erejéből kell tenni, hiszen mi bűnösök vagyunk, beismerjük előtted, rád vagyunk szorulva mindenben. Urunk, bocsáss meg a mi hívő gőgünket és büszkeségünket, amikor azt gondoltuk, hogy majd mi megmutatjuk, hogy milyen szentül tudunk élni. És vezess bennünket újra önmagadhoz, hogy újra megerősödjünk, megújuljunk a te szeretetedben. Köszönjük az úrvacsorát, amivel mindjárt együtt lehetünk, együtt élhetünk annak a jegyekkel, hogy a te szeretetedet ünnepelhetjük, hogy te megújítasz minket. Adorunk, hogy ilyen hiteles bizonyságtevőid lehessünk a munkahelyünkön, egyedülállóként vagy házasságban, fiatalként vagy idősként egyaránt, hogy aki minket lát, az lásson téged, és megtérjenek te hozzád a nem hívő rokonaink, barátaink, és vágyat kapjanak arra, hogy ők is szeretnének a te tanítványaid lenni. Ezt csak te tudod megtenni, akit a szent lelkedet nekünk adtad. Erre vágyunk, ebben vezessél még inkább előre bennünket, mint gyülekezetet, amikor ma is együtt maradunk, amikor hétköznap is egymással beszélgetünk, hogy tudjuk egymást bátorítani, bíztatni, hogy te előtted kedves életet éljünk a te dicsőségedre. Ezt kérjük, atyánk, a te fiad nevében, Szentlélek által. Amen.